Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, augusztus 1-e van, üdvözlöm Önöket! A mai egészségkód első részében Póda Tamással, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgetünk olyan laborvizsgálatokról, amelyek segítséget nyújtanak akár egy krónikus betegség állapot változásának nyomon követésére. Ezek által fel tudunk készülni az időskori betegségek megjelenésére is, akár egészen fiatalon. Aztán dr. Onodi Péter proktológussal az aranyér és az ezzel összefüggésbe hozható vastagbéldaganatról lesz szó, és persze megismerjük ezek okait és lehetséges megoldásait is. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium, állandó szakértőnk Kovács Róbert lesz.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
Múlt héten találkoztunk Póda Tamással, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával, és szeretnék kikérdezni, hogy akkor miről beszéltünk, vicceltem. Most újra üdvözöljük őt itt a stúdióban. Szervusz, Tamás, köszönjük, hogy újra itt vagy.
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Segítek akkor a hallgatóknak is felelemeníteni, hogy akkor arról volt szó, hogy a Színlap egy új szűrővizsgálattal bővítette a portfóliót, ez pedig az ízületi fájdalomban szenvedők állapotának a követése volt. Picit hasonló lesz a mai témánk is, az elérhető, jelenleg elérhető laborvizsgálatok arra adnak segítséget, hogy egy krónikus betegség állapot változásának a nyomon követését azt el tudják végezni, de ami szerintem sokaknak szintén fontos, az az, hogy fel tudunk készülni akár időskori betegségek, vagy vélhető betegségek megjelenésére, akár a 30-as éveinkben. Szóval ez lesz a mai témánk, és ez egy picit engem emlékeztet egy ilyen science fictionre, meg egyébként van is ilyen talán valahol, és majd segítsetek, lehet, hogy ti tudjátok, hogy a születésnél meg tudják mondani, hogy körülbelül mikor fogsz meghalni.
Hát szerintem csak az adott országra jellemző átlag élettartamot lehet megmondani. Igen. Az, hogy te konkrétan milyen életet fogsz élni, mennyire önpusztítót, vagy mennyire természetközelít, mennyire fogyasztasz sok mérgező anyagot, felesleges gyógyszert,
tehát mennyire a környezetet nem tudod megmondani, hát előre, lehetne megmondani, a lehetőségeidet tudod
hogy
meg.
Lehetne megmondani, meg hát születhettél ott, és aztán utána felnősz Bangkokban, vagy felnősz egy kínai iparváros külső területén, hát marhára nem ugyanazok lesznek az életkilátásaid.
Még lehet, akkor hogy se, egy, hogyha a blue zone-ban
lehet, hogy a kiindulási születél. Helyzet ugyanaz volt, de a végeredmény nagyon nem. Igen, az lesz.
Egyetértek.
Szóval Tamás, hozzád fordulok, milyen konkrét laborvizsgálatokról beszélünk, és milyen pontossággal tudják ezek megmondani, vagy megjósolni azt, hogy milyen krónikus betegségeknek nézünk elébe.
Azt gondolom, hogy amikor erről a témáról beszélgetünk, akkor arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet prevenciósan, megelőzően felkészülni arra, hogy az életünk során milyen betegségekkel találkozhatunk. Ugye, hogyha erről beszélgetünk, akkor gyakorlatilag lehet, hogy hangzatos lesz, de egy egészségstratégiát állíthatunk föl saját magunknak, ami azt jelenti, hogy olyan szűrővizsgálatokat is abban az időpontokban végezhetünk el magunkon, amikor arra valójában szükségünk van, hogy ezt egy kicsit jobban kibontsam. Tételezzük fel, hogy van egy 30-as éveiben járó ügyfelünk, akinek mondjuk egy férfiról beszélgetve, mondjuk a hererákra a kockázata sokkal magasabb, mint mondjuk az ő környezetében lévő barátainak kockázata. Nagy valószínűséggel ez az úriember sem fog elmenni ennek a megelőző vizsgálatára, akkor fog mondjuk orvoshoz fordulni, már tünetei vannak. De hát ő honnan is tudja az, hogy neki nagyobb a kockázata, hogyha mondjuk nem csinált erre megfelelő időben vizsgálatokat. Hogyha mondjuk ennek az embernek 30 éves korában lett volna egy kockázati hőtérképe saját magáról, akkor ő tudta volna, hogy 35 éves korában milyen vizsgálatoknak kell magát alávetni, hogy mondjuk egy ilyen kialakuló daganatos betegséget nagyon jó időben elfogva, mondjuk megúszza az életminőség romlása nélkül ezt a kialakuló problémát. De ugyanígy igaz ez mondjuk egy vastagbéldaganatra, ugyanígy igaz nagyon sok daganatos betegségre, hiszen ne felejtsük el, hogy a daganatos betegségek 40%-a elkerülhető helyes életmóddal. Tehát igen, a prevenciós vizsgálatoknak a vége az mindig ugyanaz, ez a mit, mikor, hogyan és mennyit ehetek, mennyit kell aludnom, mennyit kell mozognom. Mindig ugyanaz a vége. A prevenciós vizsgálatokat azért kell jó időben elkezdeni, mert az életmód egy hosszantartó folyamat, de minél később kezdjünk el saját magunk számára helyes életmódot élni, annál több problémával küzdhetünk.
Így tudjuk esetleg kiszűrni azt, hogy milyen környezeti hatások hogyan fognak ránk hatni?
Igenis, nem is. Azt gondolom, hogyha az ember tudatosítja önmagában, hogyha mondjuk kiragadunk egy elég jó példát, mondjuk a vastagbél daganatot, ennek a kialakulása 60%-ban környezeti összetevőktől függ, és csak 30%-ban függ attól, hogy az ember mondjuk erre bármilyen szinten
mennyire hajlamos?
Hajlamos, így van, genetikailag. Ezt, hogyha értelmezzük, akkor 60%-ban az emberek saját magukat teszik tönkre, és a vastagbél elhalálozásnak 60%-áért az felelős, akivel ez megtörténik.
Itt annak nyilván itt most a szűrővizsgálat az egy dolog, de hogyha valaki megtudja, hogy ilyen kockázatnak van kitéve, körülbelül ezt lehet tudni, hogy hány százalékban, vagy milyen arányban fordul jobbra az életük? Tehát az életmódot mennyire tudják megváltoztatni? Mert ez attitűd kérdése is.
Én azt gondolom, hogy ha az emberek megvárják a tünetet, akkor már ugye egy beszűkített utcában vannak, akkor ott már ugye kisebb lesz a menekülési lehetőség.
Kisebb időablak van.
Így van, ahhoz, hogy mondjuk olyan terápiában részesüljön, ami az életminőségét nem rontja, vagy esetleg ne adj Isten mondjuk zsákutcába vezet, ugye? De hogyha az emberek mondjuk tényleg a vastagbéldaganattal úgy foglalkoznak, hogy tünetmentesen, tehát nem fáj, nincsen véres széklet, stb., és már időben elkezdik mondjuk ennek a szűrését, akár 30-35 éves korukba évente, hiszen már ezt is meg lehet állapítani egyébként vérből, hogy van-e rá kockázatunk, nem kell a feltétlenül kényelmetlen kolonoszkópiára elmenni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon széles utcánba tereli az embert, és hogyha esetleg erre van szüksége, hogy beavatkozás vagy orvosi terápiára kerül sor, akkor egy célzott orvosi terápiát fog kapni, és saját magának az esélyeit növeli a túlélésre.
Joggal jön az a kérdés, hogyha valaki évente egyébként egy általános vérvételre elmegy, és akkor ott kérül, hogy egyébként az értékei rendben vannak, standard értékeken belül maradnak, akkor az egy ilyen nyugtató állapot, az egy ilyen megnyugtató helyzet, és azt mondjuk, hogy jövőre találkozunk. Mivel tud többet adni egy specifikus szűrés, amikor azt mondjuk, hogy most kifejezetten a krónikus betegségeket nézzük, hogy nekem mennyi esélyem van rá. Szóval ezek a szűrők miben különböznek, és mire jó egyébként az, amiről beszélünk, amit a legtöbb ember megcsinál?
Az, hogy az ember évente eljár egy vérképet megcsináltatni, és mondjuk felütésként még egy mesterséges intelligencia alapú állapotfelmérést mindenképpen ajánlok, hogy kérjen a vizsgálatai mellé, az alap, ha lehet így fogalmazni. És akkor vannak az ember életében mérföldkövek, ahogy óriási bulit szoktak csapni az emberek, ha 30 évesek lesznek, ezt hallani, amikor 40 évesek lesznek. Azok a mérföldkövek nem csak egyébként biológiai életünkben jönnek el, hanem ugye eljönnek a szervezetünkben is. Tehát érdemes mondjuk 30-35 éves korunkban megcsináltatni az első vastagbél daganat szűrésünket, mert valójában nem tudhatjuk azt, hogy milyen kockázattal élünk, hiszen ezt semmilyen szinten, hogyha előtte nem vizsgáltuk genetikai kockázatszűrővel, akkor csak élünk az életben. Tehát én azt gondolom, hogy vannak azok a mérföldkövek, amikor meg kell csináltatni genetikai kockázatszűrővizsgálatot, amit az ember életében egyszer kell megcsinálni, lehet, hogy költséges, de manapság már egy egyébként olcsóbb, mint egy balatoni hétvége két fő részére egy éjszakát.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy analógiát tudunk-e húzni.
Most nyár van, úgyhogy most szerintem könnyű a nagyjárt.
Főleg, ha még a lángos árát is hozzáteszünk.
Annál nincs, az nem nincs drágább.
Legyünk komolyak újra.
De azt gondolom, hogy például egy ilyen genetikai vizsgálatot érdemes megcsináltatni a mondjuk úgy fiatal felnőtt korban, és ezeknek az összes eredményeknek a kiértékelésével juthatunk el oda, hogy bizony össze lehet állítani egy egészségstratégiát, és azt tudom mondjuk mondani egy 30 éves ügyfélnek, hogy 33 éves korában jöjjön el erre a vizsgálatra, 36 évesen erre, 40 évesen arra. Persze időközönként éves szinten szűrje magát, mert időközben bármi történhetett az életmódját, akárhogy is élheti, lehet, hogy nem feltétlenül tartja be a megbeszélteket, amit mondjuk a szakemberrel megbeszélt, stb. Tehát mindenféleképpen kell az éves szűrés, aztán jönnek a nagy ilyen milestone-ok, amikor pedig komolyabb szűrőcsomagokat kell igénybe venni.
Térjünk rá akkor arra, hogy a krónikus betegség állapot változásának nyomon követését azt hogyan lehet elvégezni, mikor érdemes, mert itt már egy meglévő betegségről beszélünk. Mik az ígéretek egy ilyen helyzetben? Nyilván az ember az így néz az orvosra, és azt várja, hogy de ugye doktor úr, túlélem, teljes joggal. Szóval itt egy ilyen szűrővizsgát miben tud segíteni?
Egyáltalán tudjuk-e, hogy krónikus betegek vagyunk? Szerintem már ez is egy önmagában egy érdekes kérdés. Ma Magyarországon nagyjából mondjuk az irodai környezetben dolgozók, tehát akik nem mondjuk extra fizikai munkát végeznek, hanem mondjuk az irodai környezetben dolgozóknak, ma Magyarországon nagyjából 40%-a egészséges. A maradék 60%-ot úgy lehet nagyjából felosztani, hogy a fele már krónikus beteg, a fele az még épp nem krónikus beteg.
Miért volt fontos az, hogy irodai környezet?
Hát azért, mert mondjuk nem egy kiemelten mondjuk olyan környezetben dolgozóról beszélünk, aki mondjuk fröccsöntő üzemben dolgozik, és mondjuk a
vegyi üzem, gyógyszergyár,
ugye nekik a környezeti hatások az életükre sokkal nagyobb veszéllyel jár, mint mondjuk annak, aki irodai környezetben dolgozik. Vagy mondjuk fizikai megterhelés alatt dolgozik, folyamatosan használja az ízületeit, folyamatosan használja a szervezetét, fizikai megterhelés, ez teljesen más, mint az irodai környezet, és ugye az irodai környezetből hozom a statisztikát, mert általában ezeknek a dolgozóknak van meg arra a lehetősége, hogy elküldik őket éves szinten valamilyen szűrésre. Uh-huh. Ezek a szűrések azonban nem személyre szabott szűrések, hanem a nagy átlag alapján összeállított szűrések. Mondok erre is egy jó példát.
Ez a menedzser szűrés, nem?
Ez mondjuk egy menedzser szűrés, ami mondjuk egy napig szűrik az embert mindenféle szempontrendszer alapján. Itt, ha már valakinek van tünete, az fennakadhat a szűrőn. De mondjuk mi van akkor abban az esetben, hogyha valakinek mondjuk nincsen problémája pajzsmirigyével, nincsen rá mondjuk genetikai kockázata, az életmódjával sem teszi tönkre a pajzsmirigyét, és mondjuk ha csináltak volna egy vérképet és egy kockázatbecslést a menedzser csomag beváltása előtt, akkor kiderült volna, hogy egyébként a pajzsmirigyével nincs baj. Tehát akkor ebben az esetben teljesen felesleges például egy pajzsmirigy ultrahangvizsgálat, ami egyébként egy elég költséges vizsgálat, és elég sok idő elmegy vele, és ugye már említettem az előző adásokban, hogy én szerintem a lényege az lenne az egészségügyi szakemberek idejének a felhasználása, hogy olyan emberekkel találkozzanak, akikkel valójában ténylegesen kell, hogy találkozzanak. Ezt az ilyen jellegű szűrővizsgálatokat, mint mondjuk egy pajzsmirigy ultrahang, lehet, hogy egy vérképpel és egy kockázatelemzéssel ki lehet váltani, ami olcsóbb, gyorsabb, és a szakembereknek sem veszi annyira az idejét igénybe.
Elhangzott egy pár perccel ezelőtt a mesterséges intelligencia felhasználása a kiértékelésben, igen, vagy ez pontosan mit jelent?
Ez ugye azt jelenti, hogy ha az embernek van egy vérképe, meghatározott paraméterek alapján, akkor rendelkezésünkre áll egy akkora adatbázis, amiben nagyjából 100 millió páciens adat található meg, és ezen futnak azok a mesterséges intelligencia algoritmusok, amivel gyakorlatilag az embernek a vérképét összetudjuk hasonlítani ebben a nagy datalékben vagy adattóban megtalálható adatokkal, és meg tudjuk mondani, hogy mondjuk 14 betegségcsoportra milyen kockázatokat rejt a páciens.
A nyomon követésről beszéljünk egy kicsit. Milyen időközönként történik egy ilyen szűrővizsgálat? Másképp kell leszűrni valakit, akit már azelőtt 3-4 alkalommal akár szűrtek, és mely betegségekre nem alkalmazható? Ugye itt krónikus betegségekről beszélünk, de mi az, amire egyáltalán nem alkalmazható ez a szűrés?
Amikor ugye megállapítja egy szakember, és itt felhívom a figyelmet rá, hogy az nem laborszakorvos lesz, tehát itt valójában tényleg egy onkológus szakember, vagy egy kardiológus szakember, vagy egy egyéb szakterületen dolgozó szakorvos állapítja meg ugye azt, hogy krónikus betegség van, és ugye az ő általa összerakott vizsgálati csomagokat, vagy vizsgálati paraméterekből álló csomagokat kell időközönként igénybe venni. Ezeknek az eredményét ilyenkor a labor is kiértékeli, és természetesen a szakorvos is. Ez ugye abban segít a szakorvosnak, hogy látja, hogy a terápiának az alakulása az jó-e, jó irányba indult-e. Itt még esetleg érdemes egy olyan vizsgálatot megemlíteni, ami egy kicsit unortodox, még jelen pillanatban, de már a jövőbe tekint, ezek a farmakogenetikai vizsgálatok, ami arra való, hogy az orvost megint csak nagyban segítheti, hiszen egy gyógyszeres terápia felállításakor az orvos nem lát bele abba a páciensnek a szervezetébe, hogy milyen gyógyszerhatóanyagot hogyan tud feldolgozni a szervezete, hogyan metabolizál. Ebben segíthet egy ilyen genetikai vizsgálat, amit szintén egyszer kell az életben megcsinálni, hiszen genetikai vizsgálat, és meg tudja mondani, hogy melyik gyógyszerhatóanyagot hogyan bontja az embernek a szervezete. Lefordítva ezt is kicsit egyszerűbbre, hogyha nekem van egy ilyen farmakogenetikai vizsgálatom, és mondjuk tudom azt, hogy 550 féle gyógyszerhatóanyagot hogy tud bontani a szervezetem, és azt oda tudom adni mondjuk a kardiológus szakorvosomnak, aki épp a magas vérnyomásom ellen keres valamilyen gyógyszeres terápiát, akkor ő meg tudja nézni, hogy a hatóanyag listákból melyik az, ami az én szervezetemben a legjobb hatást gyakorolja. Ezzel elkerüljük az élő emberes kísérletet, ami kifejezetten nem a kardiológusnak a hibája, és nem is a páciens hibája, egyszerűen csak nem lát bele a kardiológus, vagy mondjuk a szakorvos a páciensnek a szervezetben, nem tudja. És ezért ő ugye mit csinál? Kísérletezik. Tehát azt mondja, hogy itt van a, nem tudom én, XY gyógyszer, tessék beszedni, megnézzük, hogy 3 hónap múlva a vérnyomása tényleg csökkente, tételezzük fel, hogy nem, akkor mondjuk a mellékhatások miatt nem elkezdett vizesedni az ember, kap egy kis vízhajtót mellé, akkor azzal terheljük az egyéb szervezeteket, stb. És mondjuk fél év után sikerül beállítani a gyógyszert, akkor viszonylag hamar megtörtént ez a gyógyszerbeállítás. Ez ugye a nagyszámok törvény alapján dolgozik, hogy milyen gyógyszerterápiát ír elő az orvos. Ha viszont van egy ilyen farmakogenetikai vizsgálatom, akkor azt oda tudom adni a szakorvosnak, és a szakorvos az alapján gyakorlatilag a nulladik napon már egy olyan terápiát fog tudni nekem összerakni, ami valószínűleg sokkal célzottabb lesz, mint hogyha kísérletezünk.
A diagnózis az egy dolog, ugye ez most eddig csak arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a szűrővizsgálatokkal előrejelezni bizonyos krónikus betegségeket, vagy azoknak a kockázatát, és azt viszont nem beszéltük meg, hogy azok a szakemberek, akikkel a pácienst összekötitek, mi alapján és hogyan állítják össze az új életmódodat. De aztán arra meg végképp nem beszéltünk, hogy az attitűdödet át tudják formálni.
És legfőképpen mi lesz az új életmód?
Igen.
Igen, hát miben más? Azt gondolom, hogy a játéknak mindig az a lényege, hogy mi tehetünk mennyit, mikor és hogyan, és itt valójában tényleg az a lényeg, hogy mondjuk egy krónikus betegségnek az állapota ne romoljon, mondjuk szinten tudjuk tartani, vagy esetleg meg is gyógyuljunk belőle, ahhoz nagy valószínűség életmódot kell váltani. Az, hogy mi tehetünk, az pedig teljesen személyre szabott, tehát érdemes ilyenkor, hiába a krónikus betegségünk mondjuk nem írná elő, de mondjuk tisztába kellene lennünk azzal, hogy valójában mit fogyaszthatunk, hiszen az immunrendszerünk az 80%-ba ugye az emésztőrendszerünkből dolgozik, tehát hogyha nem megfelelő például az étkezésünk, akkor valószínűleg nem megfelelő az életmódunk.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen.
Remélem a következő beszélgetés is egy érdekes téma lesz, ugye beszéltünk valami erről így műsoron kívül, ami borzasztó izgalmas dolgokat nyit meg, de majd erre térjünk vissza.
Spoilerezel.
De nem mondom meg, hogy mi nem lesz mondom, ez, meg az, hogy mikor majd akkor.
Na jó, Póda Tamással, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, Tamás, még egyszer.
Köszönöm szépen.
És folytatjuk az egészségkódot néhány perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.